Newton második törvénye, ugye valakinek azt mondja, Newton második törvénye, biztos sokan rávágnák, hogy Newton második törvénye az, hogy F egyenlő MC/A. Hát igen, ez a lényege, de azért, hogy mit jelentenek ezek a betűk, arról beszélni kell egy picikét. Tehát egy kicsit precízebb megfogalmazás a Newton második törvényének itt található. Ez a következő. Azt mondja, hogy minden testhez található egy olyan mennyiség, amit tömegnek nevezünk és kisemmel jelölünk, és a többi testnek a hatása jellemezhető egy F erőfüggvénnyel, úgy, hogy minden egyes időpontban teljesül az F egyenlő MC/A formula, ahol A a testnek a gyorsulása, és az erőfüggvény csak a testek helyétől meg a sebességétől függhet. Na most ebben a pillanatban úgy tűnik egy picit, mintha egy törvénykönyvet olvasnánk, ahol a jogászok ugye bonyolítják a dolgokat, nehogy a halandó megértse, hogy mit is akartak oda leírni. Nem elég csak annyit mondani, hogy F egyenlő MC/A? Nem. Itt ez az egész körítés is fontos hozzá. Ugye az egyik, ami benne van, hogy a testnek az M tömege az egy fix érték. Hogyha én ezt a távkapcsolót ferdehajítással eldobom, tehát a gravitáció hatására mozog, akkor ugyanaz az M tömeg vonatkozik rá, mint ha fölakasztanám egy rugóra, és a rugón lengene a test. Tehát abban az esetben is ugyanaz az M van, de hogyha én mondjuk elektromosan föltölteném, és egy másik töltőtest közelébe odadobnám, és az elektromos taszítás hatására mozogna, akkor is ugyanaz az M tömege van. Tehát ez egy nagy felismerése volt, el van bújtatva az F egyenlő MC/A képletbe az, hogy az M az mindentől független. Független attól, hogy a test az mit is csinál. Hogy gravitáció, vagy rugó, vagy elektromosságtan hatására mozog. Ez mindig ugyanaz a testeknek a tömege. Aztán az is benne van rejtve, hogy az erő az csak a test helyétől meg a sebességétől függ. Tehát, hogyha én kétszer megismétlem ugyanazt a kísérletet, úgyhogy a testeket ugyanoda teszem, meg ugyanolyan sebességgel mozgatom, akkor ugyanaz lesz a kimenetele. Tehát, ha én egyszer megmértem egy testnek a mozgását bizonyos körülmények között, és utána megismétlem ezt a mérést két hét múlva, hogy ugyanazokat a helyeket meg a sebességeket állítom be, akkor ugyanaz az erő fog föllépni. Ez nem nyilvánvaló, ez csak nekünk nyilvánvaló, akik megszoktuk, ezt föl kellett fedezni, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy ha ugyanazokat létrehozom, akkor ugyanaz az erőhatás lép föl. És akkor az F egyenlő MC/A-val, tehát mindez benne van, tehát hogy a tömeg is állandó, meg az erők csak a helytől, meg a sebességtől függenek. Tehát itt szövegesen is leírom ezt itt a kivetítőn, hogy a tömeg az független a kölcsönhatástól, meg az is, hogy az erő az csak a helytől, meg a sebességtől függ. Viszont a legnagyobb ötlet a Newtonnak az volt, hogy az, hogy a testek hogyan hatnak kölcsön egymással, mekkora erőt gyakorol egyik a másikra, az a testnek a gyorsulását határozza meg, nem a sebességét. Sokáig azt hitték az emberek, hogy a testek kölcsönhatása meghatározza a test sebességét. Tehát kétszer jobban nyomom a gázt, akkor kétszer nagyobb lesz a sebességem. Ez nem így van. Kétszer nagyobb lesz a gyorsulásom a kétszer nagyobb erő hatására. Az már egy komplex dolog, hogy egy autó mekkora végsebességre gyorsul, a közegellenállás, a gördülés jelens, egy csomó minden belejátszik. És persze igaz az, majd kiszámoljuk pontosan, hogy hogyan, hogyha nagyobb teljesítménnyel gyorsítok egy autót, nagyobb lesz a végsebessége, de az már egy bonyolultabb dolog. Ami az alap dolog, ezt volt nehéz fölismerni, hogy a testek kölcsönhatása gyorsulást határozza meg. Azért volt nehéz ezt fölismerni, mert a közegellenállás meg a súrlódás nagyon meghatározó itt a környezetünkben, és nagyon zavaró a mindenféle szempontból. És ezért ez egy nehezen fölismerhető volt nagyon sokáig ez a törvényszerűség, hogy a gyorsulás az, ami számít. És persze ahhoz, hogy gyorsulást tudjanak kezelni, az kellett az a kinematika, amit az előző órákon vettünk végig. Newton második törvényének az a hatalmas jelentősége, hogyha én egyszer megállapítom, hogy egy bizonyos típusú kölcsönhatásnak mi az erőtörvénye. Tehát például, ahogy majd nem sokára vesszük, a rugó a ráakasztott testre a megnyúlásával egyenes nagyságú, és a megnyúlás irányával ellentétes irányerővel hat. Megállapítom mondjuk a rugónak az erőtörvényét. Vagy két test gravitációs vonzásának az erőtörvényét. Vagy lehetne még sorolni. Megállapítom az erőtörvényt. És ismerem a testnek a tömegét, akkor ki tudom számolni a test gyorsulását, tehát az A egyenlő F per M-et, és ha ügyes vagyok, akkor a gyorsulásból már a sebességet meg a helyet ki tudom számolni. Persze ismerve a kezdőhelyet meg kezdő sebességet, ahogy a kinematikából tanultuk. Tehát ez az értelme a Newton második törvényének, és ezért volt akkor a jelentőségű, mert egyszer megállapítom, mondjuk azt, hogy a eldobott testre milyen erő hat, milyen erőtörvény hat, utána lesznek nekem egyenleteim ebből az F egyenlő M-szerából, és az akármilyen sebességgel, akármilyen kezdőszöggel eldobott testnek is meg tudom mondani a pályáját. Előtte nem tudták megmondani, tehát amíg erre nem jöttek rá. Csináltak például a ilyen lőtáblázatokat ágyúhoz, meg ilyesmihez, hogy, de azok teljesen csak ilyen tapasztalati képletek voltak, és hogyha megnövekedett az ágyú ereje, akkor újra kellett az egészet mérni, és nem lehetett ezt előre kiszámolni. Úgyhogy ez szépen ez tette lehetővé, ez az F egyenlő M-szerás dolog. És hirtelen ezzel rengeteg korábban ismeretlen dologra fény derült, például, hogy a bolygók miért úgy mozognak, ahogy mozognak, miért úgy mennek az ágyúgolyók, miért olyan mélységig furódik a lövedék egy falba, amilyen mélységbe belefuródik, és a többi. Newton maga már nagyon sok mindent kiszámolt ebből a dologból. Szünet előtt csak egy megjegyzésem lenne, szorgalmi házi feladat, persze ne vegyék túlzottan komolyan, töltsenek le a gépükre valamilyen játékprogramot, ami biztos ismerik, egy nagy játékprogram családéne, aszteroidás játékprogram család, amiben az ember irányít egy űrhajót, jönnek a kisbolygók, és ki kell lődözni őket. Na most nem a kilődözésük a fontos, hanem ezeknek általában olyan a dinamikája, hogy az űrhajón, ahogy megy a világűrbe, surlódásmentesen megy, ha van egy sebessége, és nem avatkozok be, meg nem ütközik kisbolygóval, akkor az megy egyenletesen. Tudják, általában kimegy az egyik fel, aztán bejön a másikon, hogy el ne veszítsük. És úgy tudom irányítani, hogy beforgatom irányba a hajtóművét, aztán megnyomom a gombot, és akkor egy kicsit lök előre magán. Na ez a ilyen játékkal való játszás, az Newton második törvényének a megtapasztalását jelenti, úgyhogy szorgalmi feladat ilyennel játszani, és megnézni, hogy mennyivel máshogy történnek a dolgok, mint a mi surlódásos világunkban. Pedig hát ez az eredeti, csak nálunk a surlódás közegellenállás bonyolítja el a dolgokat, és amiatt állnak meg egyből a testek, tehát kérem, hogy egy ilyen játékprogrammal ki játszon el, és akkor figyelje, hogy a Newton második törvénye hogyan érvényesül benne. Oké, akkor mostantól 15 perc szünet következik. Szeretném folytatni az előadást, letelt a szünetnek az ideje. Ugyan még mindig Newton második törvényével kapcsolatban, tehát a Newton második törvénye azt is kifejezi, hogy a testek nehezen gyorsulnak, tehát nem akarják a sebességüket megváltoztatni. Azt szeretik a testek, hogyha békén hagyják őket, hogy úgy van, tehát pontosabban megtartják a sebességvektorukat. Erőre van szükség, hogy megváltoztassuk a testeknek a sebességét. Nagyon sokszor már utaltam arra, hogy a hétköznapi életben ennek a felismerését a surlódás közegellenállás zavarja, mert nagyon sokszor, amikor mondjuk tolunk egy kis kocsit, akkor a leglényegesebb erő, ami föllép, az nem a tehetetlenségből származó erő, hanem a surlódásból föllépő erő. Valószínű a hallgatóságból többen voltak már úgy, hogy mentek egy nagy bevásárláskor, tolták maguk előtt a bevásárlókocsit, és akkor jól megpakolták a bevásárlókocsit, és megindultak vele, akkor amikor irányt akartak változtatni, akkor ugye ellenállt az a nyavajás kocsi az irányváltoztatási kísérletnek, tehát ahhoz volt szükséges valamiféle erőt kifejteni, hogy irányt változtassak a testen. Ha nagy tömegű a test, akkor a sebesség változásához meglehetősen nagy erőt kell befektetni. Ezzel kapcsolatban mutatnék be videóról egy kísérletet, aminek csak az elvét rajzoltam ide föl. Ha meglátják, mi ez a kísérlet, akkor egyből meg is fogják érteni, hogy miért videóról mutatom be. A kísérlet lényeg az, hogy egy kampóra, egy vékony madzagra felfüggesztünk egy téglát, vagy bármilyen nehezebb, pár kilogrammos testet, arról egy vastag madzag lóg lefele, és a végén itt egy kampó van. Ebbe a kampóba belekapaszkodik az ember, és akkor elkezdi húzni ezt a zsinort lefele. És az az érdekes, hogy egész más történik, akkor, hogyha én nagyon lassan, egyre fokozatosan növekvő erővel húzom lefele, vagy nagyon hirtelen, egy nagy lendülettel megrántom ezt az egészet. Tudja valaki, hogy mi történik, hogyha én ezt lassan húzom lefele? Melyik madzag szakad el? A vékony. És hogyha nagyon hirtelen megrántom, akkor a vastag, igen, mert a hirtelen megrántáskor csak akkor szakadna el a vékony, hogyha be tudnám gyorsítani azt a téglát, ami oda van lógatva. Na de ahhoz, hogy azt a téglát nagy sebességre fölgyorsítsam hirtelen, az nagy erő kellene, és az erő már előbb elszakítja még a vastag madzagot is. Tehát ezek az ilyen fellépő tehetetlenségi erők. Egy évvel ezelőtt ez volt az egyik ilyen beadható és videóra vehető példa, és sokan beküldték a megoldást, ezek közül kettőt mutatnék be, ami jól sikerült ezek közül a felvételek közül. Nézzék, világosan látszik, hogy a tégla alján sokkal vastagabb madzag van, mint a tetején, meg a házi barkács körülmények is látszanak, szép, nyugodtan hozta lefele a kollega, a felső vékony szakadt el. Most mindjárt gyorsan megrántja, és az alsó vastagabb szakad el. Most végtelen ciklusba játszana, annyira nem érdekes, hogy még egyszer megnézzük. Vagy egy másik kollégának a kísérletét hadd mutassam be. Ő szépen külön-külön feliratozta, lassan húzza a fönti szakad el. Nézzék! Most bemutatja, most ez egy lassított felvétel volt, meg rá is nagyít. Ne nevesse neked, egy nagyon komoly munka volt ez, hogy szépen megszerkesztette. Nézzék, bemutatja közelről, hogy a fönti vékony, a lenti pedig vastagabb, hogy tényleg nincs csalás és nincs álmítás. És akkor két külön kamera nézetből, most persze, mint mondtam, én nem kérem senkitől, hogy ilyet csináljon, de persze az ilyen jobban sikerülteket mutatom be. Nézd, hogyha hirtelen megrántotta, akkor a jóval vastagabb szakadt el, mert ahhoz, hogy gyorsítsak valamit, az erőkifejtés szükséges, és akár akkora is, hogy a vastagabb szakad el, nem pedig a vékonyabbik zsinór szakad el. Ha már itt vagyok, akkor mutatom a másik kísérletpárt is. Ez is egy régebbi feladvány volt, hogy a súlytalanság bemutatására végezünk egy kísérletet. Ja, bocsánat, előbb mondtam, hát ezt azért nem mutatom be itt a tanteremben, mert a leeső tégladarabok vagy a lábamra, vagy pedig az ajzakra veszélyesek. Hát itt látszott, hogy füvön, meg ilyesmi helyeken próbálgatták ki. Ez erre a másik kísérletre is igaz, hogy nem szívesen mutatnám be itt ezt zárt terembe a következőt, de otthon, szabadabb körülmények között bárki kipróbálhatja. Első pillanatra meglepő a kísérlet. A következőről szól ez a kísérlet. Vegyünk két téglát, meg valami vékony selyempapírt, és a, mondjuk az alapkísérlet, leteszem az asztal az egyik téglát, rá a selyempapírt, rá a másik téglát, megpróbálom kihúzni a selyempapírt, az elszakad. Miért? Mert a testek súlya, pontosabban a fönti tégla súlya rányomja a papírt az alsó téglára, és olyan nagy lesz a súrlódási erő, hogy nem engedi kiúzni a papírt, inkább elszakad a papír. Ez nem érdekes. Az érdekes az az, hogyha megfogom ezt a két téglát, meg a papírt a kezemmel, és leugrok valahonnan, mondjuk fölállok az asztalra és leugrok, miközben esek lefele, meglepő módon a súlytalanság állapotába kerülök, és ki tudom húzni mindenféle ellenállás nélkül a selyempapírt, nem szakad el. Miért nem szakad el? Azért, mert mind a két tégla ugyanazzal a G gyorsulással esik lefele, nem nyomja a felső az alsót, és ezért nem ébred súrlódási erőse, ami megakadályozná ezt a papírnak a kihúzását. És ez talán meglepő, videóról bemutatom ezeket a kísérleteket. Hát ez a kollega az még feliratozta meg, mindenen ellátta. Ez, hogy egy ilyen kisebb oktatófilm lett belőle. Jó, hát neki nem téglája volt, hanem térköve. Nézzék meg. Vékony papír. Nem tudja kihúzni, bemutatja, hogy ez tényleg akkora súlyú. Ja, meg kis felirat is következik. És a kísérlet lényege következik, és én ezt javaslom, hogy akinek módja van, próbálja ki, mert meglepő. Csak a lábára mindenki vigyázzon, hogy a kollega nagyon precíz, látszik, mérnök lesz belőle. Hát neki kell készülni, mert azért, hogyha a lábára esik az embernek, akkor az kellemetlen. Ő nem is ejtette le ügyelt, és közben simán kihúzta, de aztán mindjárt lassítva is bemutatja a dolgokat. Pillanat. Na most valójában a szabadesés közben, tehát a testek súlytalanok, mert mindenki együtt esik. Ugyanazon a pályán akarna mozogni, akkor miért nyomnák egymást a testek? Nézzék, most van itt lassított felvételen. Persze, egy ilyen emelvényről leesni, az néhány tized másodpercig tart, tehát az ember nem tudja élvezni igazán a súlytalanságnak az állapotát. Amikor az űrhajósokat edzik a súlytalanságra, akkor azt úgy csinálják, hogy fölmennek egy repülővel, jó magasan több kilométert esnek a repülővel. Itt már a másik kísérlet következik, mutatja, hogy nem jön ki belőle, esés közben viszont gond nélkül kihúzható. Ez, aki először végzi ezt a kísérletet, annak talán meglepő, hogy tényleg ez így van, tessék kipróbálni, és akkor meglátják, hogy valóban ez így történik a gyakorlatban. Például a nemzetközi űrállomáson se azért van súlytalanság, mert olyan messze lenne a Földtől, hogy nincs ott gravitáció. Egyáltalán nincsen messze a Földtől. Valaki tudja, hogy kb. Milyen messze van a Föld felszínétől? Milyen magasan kering? Nagyságrendileg, ugye ez egy picit változik. 100 méter? 10 kilométer? 1 millió kilométer? Mennyire van az? Hát kb. 500 kilométer, 300 és 500 kilométer közötti magasságba kering. Tehát ez Magyarországon belül nagyobb távolságok vannak, mint amilyen magasan van a nemzetközi űrállomás. Ugye ez a Föld méretéhez képest nagyon kicsi. Ott majdnem ugyanolyan erős még a Föld gravitációs terő, csak ugye azért van súlytalanság, mert a szabad mozgás közben az űrhajó maga, meg a benne levő emberek együtt, ugyanazon a pályán keringenének, és ezért egyik sem nyomódik a másiknak, ezért van a súlytalanságnak az állapota, nem pedig azért, mert nem lenne ott gravitáció. Van ott gravitáció, csak mindenki ugyanazzal a gyorsulással mozog, és akkor ezért következik be a súlytalanság állapota. Hát én egyszer szeretnék fölmenni a nemzetközi űrállomásra, csak nincsen mennyi, 20 millió dollár, vagy mennyibe kerül oda egy repülőjegy, úgyhogy ezt nem tudom kipróbálni. Úgyhogy maradok az asztalról leugrálásnál, a szabadesés közben a súlytalanság megtapasztalásánál.